az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét, örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Hallgassátok meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülő, keresztülő, kedves testvérek, nagyon megrendítő dolgok történtek a világban éppen karácsony másnapján. Megrendült a földkéreg, és iszonyú energiák szabadultak fel. Azt mondják a tudósok, hogy 1 millió atombomba ereje robbant fel, ez egy rettenetes erő. És akkor olvastam tovább, hogy keletkezik a szökőár, ami nagyon érdekes jelenség, mert az úgy kinn a nyílt tengeren az olyan kicsike hullám, megy 800 kilométerrel vagy 1000-rel, ez egy borzasztó energia mégis. És amikor beleütközik a talajba, akkor ez a rettenető energia föltolul, és akkor jön az a bizonyos hatalmas nagy vízhullám, és mindent elpusztít. De van egy érdekes jelenség benne, mielőtt elkezdődik ez a dolog, ugye visszahúzódik a tenger, és leírta az újság, hogy volt egy kislány, aki tanulta ezt, hogy mi is az a szökőár, és hogy amikor megy vissza a tenger, akkor nem tátani kell a szánkat, meg fényképezni, akkor futni kell. És szólt a felnőtteknek, hogy fussatok, mert nagy baj lesz, és sok életet megmentett. A magáét is. És aztán jött valóban a rettenetes szökőár. És arra gondoltam, amikor a keresztelőre készültem, hogy tulajdonképpen, amikor elkötelezzük magunkat a keresztségben, amikor azt vállaljuk, hogy ezt a gyereket megtanítjuk a hitnek a dolgaira, akkor valami életmentő dolgot teszünk, hogy felismerje, ha jön a baj. Egy kicsit hasonlítsam most az ember lelki-szellemi nyomorúságát, bűnét a szökőárhoz. Nagyon érdekes dolog, mert a legtöbbször nem vesszük komolyan, mondják innen a nyílt vizeken az egy kis 1 méteres hullámocska, gyorsan megy, de valamik hajó észre se veszi, de amikor beleütközik valakibe, mondjuk így, akkor ez csak kiderül, hogy ebben iszonyatos erő van, és megöl, és lerombol. Tehát míg messze jön, addig nincs vele baj, nem futunk, nem figyelmeztetjük se magunkat, másokat, és akkor egyszer csak szembe találkozunk vele, és akkor a teljes rettenetes erővel rám zúdul, és tönkretes, és megöl. Hát bizony ennél nagyobbat nem kaphatott volna ez a kislány sem, mint hogy megtanították erre valamikor az egyik órán. Nem kaphat ez a gyerek sem nagyobbat életében, mint hogy megtanítsák arra, hogy tudja azt, hogy mikor, mi van, miről van szó, hogyan is kell ahhoz viszonyulni, hogy mi az, ami veszélyes, és mi az, ami nem, mi az, ami értékes, és mi az, ami értéktelen. Tehát ennél talán többet emberileg szólva nem adhatunk a fiainknak, leányainknak, és nyilván ebben kell, hogy megerősítse a szülőket, keresztszülőket. Most ez a fogadalom tétel, hogy én szeretném a gyermekemet így felkészíteni az életre. Így szoktuk ezt mondani, hogy az élet viharaira. Hát egy vihar az még nem egy olyan nagy dolog, de amikor ilyen szörnyű energiák jönnek, és ha nem ismerem fel, akkor tönkretesz, elpusztít. Hát ismerje föl ez a gyermek azt, hogy mi az igazság, mi a fontos az életben, hogy nehogy aztán el tönkre menjen az ő élete. Istennek ez a szándéka vele, és aztán ismerje fel azt, hogy mit készített el neki az Isten az örök életben. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalomtételét. Kérem, hogy álljunk fel. Megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik ezt a kicsi gyermeket, hogy majd egykor ő tesz önként vallást az ő hitéről Isten és ember előtt a konfirmációba. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalom tételüket, most megvalljuk a mi hitünket, elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ennek a gyermeknek az életét. Megköszönjük, hogy számtalan lehetőség van előtte, hogy nyitott az élete, van jövendője, amelyet te készítettél el. Bárha tudnánk élni vele mindenek előtt azok, akikre rábíztad őt. Hadd könyörögjünk most érettük, felelősükért, a családért, hogy olyan környezet legyen, ahol valóban növekedni tud ez a gyermek, kibontakozni tud szellemiekben, lelkiekben, testiekben egyaránt. Köszönjük, hogy megőrizted őt és az édesanyját mostanáig is, és kérünk arra, hogy légy az ő pásztoruk, gondviselőjük, légy az ő megváltójuk. A te szent lelked pecsételje el ebben a sákramentumban ezt a gyermeket, a te anyaszent egyházadnak. Amen. Ali, én tégedet keresztelek az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, hogy lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élő hitünk tagja, egykor részese az örök üdvösségnek. A 286. dicséretünket énekeljük, 286. dicséret első 10 versét jólendülettel. ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg János evangélium a második részéből a következőképpen. A harmadik napon menyegző volt a Galileai Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megizlelte a vizet, mely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt és így szólt hozzá, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Isten tegye áldottá az ígét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban annyi meghívót kaptunk, és annyit visszautasítottunk. Most köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy a te közösségedben, a gyülekezetben lehetünk, és köré telepedhetünk. Köszönjük, hogy a te fiadban jelen vagy, és szólsz hozzá, tanítasz bennünket, és elmondod a legfontosabb dolgokat, amelyekkel fel akarsz minket készíteni, hogy jól fussuk meg a pályát, hogy jól vitézkedjünk, hogy értelmes és szép életet éljünk, és megtapasztaljuk azt, hogy bizony mennyi minden akadályoz bennünket ebben. Elsősorban mi magunk, hiszen a saját szívünket sem ismerjük. Arra kérünk téged, hogy tisztogass meg bennünket. Ha tudjuk magunkat most megüresíteni, és valóban csak felfelé figyelni, tereát figyelni, hogy betölts bennünket a te ígéreteiddel. Hogy tudjunk most úgy reát figyelni, hogy ne csak a fülig, hanem szívig hatoljon, hogy cselekedetté is legyen, indítatásá is legyen magunk számára és környezetünk számára, hogy elvigyünk valamit az élet kenyeréből azoknak, akik másfajta kenyerek után óhajtoznak, és megtapasztalják azt, hogy ez a megtartatás, ez az igazi öröm. De ehhez bennünket is örömteli emberekké kell, hogy tegyél. Így kérünk a te új teremtésedért, így kérünk a te szent lelkedért, ígért, áld meg a mi Isten tiszteletünket, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyerekeket. Jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
No. Egy rövid dolgot mondok el, ami viszont nem könnyű. Nagyon figyeljetek, meg a felnőttek is. Karácsonykor elmentem a boltba, és ott volt egy nagy halom CD, de nagyon olcsó. És így mondom, eljött az én időm. Vettem is egyet, és hazavittem valami szép klasszikus zenét, betettem ugye a játszóba, és mi történt? Semmi. Nem szólalt meg a CD. Valamiért nem működik a dolog. Tehát fölírtak rá valamit, csak éppen nem szólal meg. És az jutott eszembe, hogy hát tulajdonképpen van egy kis hasonlóság ebben. Minden egyes embernek van valami fölírva arra a belső lemezre. Isten az ő szent lelkéjével, igéjével, szeretetével felír. Miért? Azért, hogy megszólaljunk, és az valami szép zene legyen. Mindenkinek van egy ilyen belső zenéje, hát ha föl van írva. És az Isten azt szeretné, hogy ez megszólaljon, hogy úgy éljünk ebben a világban, hogy ilyen harmonikusak legyünk, hogy ez a belső muzsika kihallatszódjon. De hát mi van akkor, hogyha föl van valami írva, de mégse tud megszólalni? Hát azért vagyunk itt, hogy fölírjon ránk az Isten valami szép dallamot, és hogy ez a mi saját dallamunk legyen, belső világunk, és a mi életünk során ezt le is tudjuk szépen játszani. Gyönyörködjön bennünk az Isten, gyönyörködjön bennünk a másik ember is, mert így érdemes élni. Isten áldjon meg bennünket ebben. Szervusztok, áldás, békesség. Az ige hirdetésre úgy készülünk, hogy egy kis énektanulás is lesz. A 290. éneket keressük ki, és meglátjuk, hogy talán van, akik ismerik. 290-es. Dicsérlek téged, üdvözítőnek.
Kedves gyülekezet, az elmúlt hónapban olyan énekeket vettünk az Istentisztelet eme részében, amik az ünnephez kapcsolódtak, néhány hosszabb és nehezebb is volt talán. Ez viszont egy olyan ének, ami már tovább vezet minket. Ez a Fiú Istenről című fejezetből való az énekeskönyvből, aminek az első énekét az előbb énekeltük, és ha valaki kézbe veszi valamikor az énekeskönyvet, lapozza át ennek a fejezetnek az énekeit, és biztos fog benne közös vonásokat találni, csak a szöveget elolvasva. Nem is nehéz ez a dallam, mindössze 4 sorból áll, és több más szöveggel is fogjuk tudni énekelni majd a következő alkalmakot, tehát nem csak egyszer is az év egy részében fog előfordulni. Éneklem, és akkor az elmúlt években nem fordult elő Isten tiszteleten, lehet, hogy régebbről ismernik sokan, illetve a gyülekezet ismeri, énekeljük együtt. Az első 3 versét énekeljük most, orgona nélkül, majd a ráfelelő ének az ének második fele lesz.
Dicsérlek téged, üdvözítőmet, Úr Jézus Krisztus, Istennek egy fia, megváltott nyájadnak hű atya fia, csak téged várlak egy segítőmet. Te néked minden térdet, fejed hajt, mert erős torony nékünk a te neved. Felvette szegény ügyünket jó kedved, akár hozatban, hogy ne lássunk bajt. Te vagy Istennek szelíd báránya, ki e világnak bűneit elvette.
Istennek igéjét hallgassuk meg, melynek alapján előttetek szent lelke segítségével üzenetét hirdetni szeretném. A János evangélium a 2. rész 11. verse. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ebben a versben van valami teljes, valamiképpen benne van az egész Jézusi program, így jelentette ki dicsőségét, és a tanítványok hittek benne. Azért van ez a történet a János evangéliuma elején, azért kezdték ezzel a történettel mindig az évet is tulajdonképpen, már az óegyházban, mert ebben benne van az az egész. Kijelentette az ő dicsőségét, és hittek neki. A személyes hitünk is így kezdődött. Valami tapasztalással, amikor megrendülnek a régi dolgok bizonyosságai, hogy így van jól, ez a világ rendje, vagy ha nem is jól, de nagyjából ezekre a valóságokra, tapasztalatokra kell építeni, és aztán megrendülünk abban, hogy ez nem így van. Tehát éppen ezért jó dolog ezt az utat újra és újra végigjárni, hogy megerősödjünk abban, hogy mik is a mi igazi alapjaink, ő kijelenti nekünk az ő dicsőségét ma is, és mi hiszünk neki. És mindjárt oda tesz, hogy a tanítványai hittek benne, nem mindenki látta, nem mindenki értékelte azonosan a történéseket, de ebben most valami pozitívumot szeretnék inkább látni, és azt a nagy melléállást Jézusnak, hogy az övéinek megmutatja az ő dicsőségét, akkor is, ha sokan nem hisznek benne, akár még gyalázzák is őt, vagy a róla szóló bizonyságtételt, vagy akár a tanítványok seregét. A János evangéliuma nem arról szól, hogy talán némelyek hittek neki, és felismerik az ő titkát, amit sokszor nagyon rejtve jelent meg ebben a világban. A többi evangéliumban mindig benne is van, hogy lelkükre kötötte, hogy ne mondják el ezt vagy azt a gyógyítást, hanem őt mindjárt arról szól az evangélium, hogy Jézus újra és újra fölragyogtatta az ő alakjában az Isten dicsőségét, és aki ebbe a fénykörbe, vonzásba került, az hitre jutott. És van ebben valami nagy-nagy szabadság, az Isten gyermekeinek a szabadsága. Nagyon sok minden dolgozik a hitünk ellen, annak tartósága, mélysége ellen a legtöbbször saját magunk, és mégis Jézus közelében egyszerűen megtörténik ez a dolog. Kicsit hasonló mondat szerepel itt a fejezet végén, amikor azt mondja, hogy amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, melyet Jézus mondott. Ugye a saját szívünk is, ahogy mondottam, ellenünk tud dolgozni, de mégis a tanítványai átélnek valami pluszt, valami mást. Ugye a nép jeleket lát, jeleket akar, hogy aztán minden csoda három napig tartson. A tanítvány hitre jut, és megmarad benne, mert megragadta az Isten dicsősége, hatalma. Tehát ezért jó ezzel indulni tulajdonképpen, és újra felidézni, hogy mi ragadott meg bennünket, hogy mi valóban ilyen megragadott, megkeresett emberek vagyunk. Ez nem valami elkülönült szellemi elitet jelent, hanem egyszerűen egy ilyen józsuéi mozdulat vagy hitvallás, ugye amikor odaérnek a határra a pusztai vándorlásban, sokféle lehetőség van, mondja, ott vannak a mögöttünk hagyott pogányistenek, ott van előttünk a még pogányabb Kánaán, döntsétek el, hogy mit akartok, hova fogtok csatlakozni, hogyan fogtok gondolkodni. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, mondja Józsué. Tehát a mai világban is mérhetetlen sok választási lehetőség van, de éppen ez a megragadottság az, amelyik arra késztet, hogy azt mondjam, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Nekünk megvan az utunk, és miért térnénk le róla? Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát nem embereknek hiszünk, nem is az egyház prominenseinek vagy papjainak, hanem az Úrnak. Ebben van a mi szabadságunk és erőnk. És hát ezzel a bevezetéssel egy-két pontján most nézzünk bele a történetnek. Először a kicsit a kérdéses dolgokat vegyük szemügyre, mert valójában nem is olyan könnyű dolgunk van a kánai mennyegző történetében, különösen, ha az evangélium egészébe szemléljük. Hát tele van az evangélium azzal, hogy Jézus maga küzd a legjobban az ellen, hogy csodákból legyen hit. Ő mondja épp a negyedik rész végén, ha nem láttok csodákat és jeleket, nem hisztek. Elutasítja az ilyen hitet, ami nem áll igazán szilárd alapokon, mert eseményekre koncentrál, és nem a személyre, akire a jel mutat. Erre hajlamosak vagyunk. Érdekes, hogy a magyarázók is igyekeztek ebben a problémában valami megoldást találni, és hát mondanak ilyeneket, hogy Jézus segített a szorult helyzetbe került családnak, hát milyen szégyen lakodalom kellős közepén, egyszer csak ugye elfogy a bor, de hát nem olvassuk azt, hogy szegények lettek volna, vagy hogy nem tudtak volna mondjuk átmenni a szomszédba, azt kérni egy kicsit, és próbálják hasonlítani, olyasmi ez, mint amikor az 5000-et megvendégeli Jézus, és most is így cselekszik, csak hogy hát ott 5000 valóban éhező, nyomorult volt, tehát ez sem annyira szerencsés. Én szerintem egyszer elszámolta magát a házigazda, persze kicsit beengedhetjük a fantáziánk, lehet kicsit fukar is volt, kicentiszte a dolgot, ugye ezt egyszer csak elfogyott, mert a vendégek meg nem centiszték. Én azt gondolom, hogy ezek a magyarázatok, ezek ugye jelképesen szólva valóban felhígítják egyszerűen ezt a történetet, meg annak a botrányát, hogy itt bizony vízből lett bor, és nem fordítva. De hát ez van, ez a helyzet. De éppen ez a talány az, ami minket tovább visz egy másik nehéz pontjához a történetnek, de Jézus és Mária párbeszédéhez, majd meglátjuk, hogy az első probléma is abban oldódik meg. Mária látja a kialakult helyzetet, Jézushoz fordul, kimondatlanul is ott van ebben, hogy te biztosan találsz valamilyen megoldást, talál is, és ugye biztosan majd meg tudjuk mutatni, hogy emberek, na ez az én fiam, ugye büszke rá Mária, ugye nézzétek meg őt, ő egészen más, mint a többi. És ugye ez a furcsa elutasító, majdnem, hogy nem tiszteletlen válasz érkezik, hogy vajon én rám tartozik ez, vagy te reád. Nem jött el még az én órám. És az igazi talány, ez a mondat, hogy mi az, hogy nem jött el még az én órám. És itt nem a segítés pillanatára gondolom, hogy eljön az óra, és akkor jön a csoda, hanem sokasága van igéknek, ahol Jézus erről beszél, hogy még nem jött el az én órám, és ezt nem ő határozza meg, nem ő mondja meg, hanem az Atya. Azt mondja a 7. részben, hogy el akarták fogni tehát, de senki se vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Jézus szenvedésére, halálára utal ez az íge. Mindezt mondja egy másik helyen, a kincstárnál mondta Jézus, mikor tanított a templomban, és senki se fogta el, mert még nem jött el az ő órája. A nagy hét előtti napon közvetlenül azt mondja Jézus, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad, de a meghal sokszoros termést hoz. Tehát itt már világos Jézus arról az óráról beszél. Mi annak a titka? Az, hogy az ő dicsősége és szenvedése együtt jelenik meg. Nagyon érdekes, a Mózes második könyvében, ott is a vándorlásban van egy ilyen, amikor elvonul az Úr dicsősége, és Mózes azt mondja, hogy szeretnélek látni, Uram, és azt mondja, hogy nem láthatsz, de egy hasadékba behelyezlek, a kezemet fölét teszem, hogy meg ne paj, meg ne pusztulj szentségemnek izzó tüzében. És az órának, amelyről Jézus beszél, az a titka, hogy Isten odafordul az emberhez, az ő dicsőségében és szeretetében, ez az evangélium, a bűnös emberhez fordul oda, hogy az meg ne haljon. Jézus odaszánása, áldozata az Isten szeretetének a bizonyítéka. Ő hal meg. Ugye, ahogy Mózes elrejtetett, mi úgy vagyunk elrejtve az ő kereszthalálába és feltámadásába, hogy az Isten szentség, az Isten dicsősége ítéletté ne változzon. Hát ez az órának a titka. Ugye erről van igazából szó, amikor Jézus erről beszél, hogy nem jött el még az én órám. Mi történik a kereszten? Ugye, aki magáról így beszél, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, hogy az tényleg vele kerül az Isten ítéletének a présébe, a szenvedés, a kereszthalál présébe, hogy valami kisajtolódjon, az életnek a bora sajtolódjon ki, a nagy mennyegző lakodalmi bora. Mit is mond, ugye, ama bizonyos órán, mikor az úrvacsorát szerzi, hogy igyatok ebből mindnyájan, mert az én vérem a szövetség vére. Tehát ezt kell nekünk meglátni, hogy az ő kiontott vére érettünk, egyben az örömbora is, az Isten ajándékának a gazdagsága, a benne való öröm, használjuk nyugodtan ezt a szót, hogy a benne való öröm mámora, ne féljünk az Istenben való öröm mámorától. Hát ezért van a kánai mennyegző az evangélium elején, ezért kezdik az évet az atyák Jézus dicsőségének az ünneplésével. Tehát gondoljunk egy kicsit azért tovább a saját dolgainkra, hogy hogyan tapasztaljuk meg az Isten felénk forduló arcát abban, hogy elhiszem azt, hogy Istennek ebben az odafordulásában, de Krisztus nagy órájában megajándékozott bennünket többel, mint múló örömmel. De így karácsony után, így az új év első hete után már van elég tapasztalatunk arra, hogy tudjuk, hogy folytatódnak a dolgok, nincs új év, régi év van, megyünk tovább ugyanúgy. Miért? Mert nem változtunk. Hát nem az új év csinál bennünket újjá, hanem ugye, új emberek csinálnak új évet. De így kell lemaradni 2005-nek, ez a kérdés. Azt gondolom, hogy ha elhiszem, hogy aki a vizet borrá változtatja, az az ember lelkét is meg tudja változtatni, akkor nem kell, hogy így maradjon. Mert ami ott történt, az nem egy csoda úgymond, hanem az egy teremtő aktus. Az egy új teremtés. Jézus Krisztus teremtése, róla mondja az ige János evangéliumában elején, hogy minden általa lett. Tehát hisszük, hogy ő megváltoztatja a fennálló dolgokat. Ezért hittek a tanítványok. Ezt ünnepli az egyház. Tehát bátorítja Jézus az övéit. Nem kell úgy maradni a dolgoknak, ahogy vannak. Vannak leült, elintézetlen dolgaink, vannak személyügyeink, zátonyra futott kapcsolataink, nem kell, hogy így maradjon ebben az esztendőben, nem kell, hogy a régibe maradjon, hanem ő vele, ő általa meggyógyul az életünk, megtölti ugye, a semleges vízzel telt edényeinket az Isten örömének, szeretetének borával, megtapasztaljuk az életünk terheiben az ő dicsőségének megjelenését, annak teremtő erejét. Hát ehhez ad bátorságot, erőt, nem utasít el, mert az ő órájának ajándékaiból élünk. És azt mondja az ige a végén, hogy ezt tette Jézus első jelként. A jel az azt jelenti, hogy azért az nem a teljesség, hanem afelé mutat az ő dicsőségének teljessége, az egész mindenséget egyszer majd teljesen át fogja változtatni. Ja, új eget és új földet várunk. Ez lesz a nap, a nagy óra, így mondja Jézus, nem jött el még az én órám. Tehát azért van a tanítványoknak egy szent látomása az Isten országáról, a nagy lakodalomról, De ez nem az álmodozók fantáziája, mert ő itt és most jeleket ad, megmutatja dicsőségét, hogy jó irányba gondolkodtok, jót reméltek, örvendezzetek az igazságban, amely már most a tiétek, íme adom nektek, éljetek hát általa bőségesen, mert az a vízé, vagy borrá változott víz mennyiség, azt még azért a végén biztatásul elmondom, az 600 liter, tehát van az Istenné tartalék, lehet tőle kérni, és ebben áldjon meg bennünket az Úr. Amen. Most pedig a választ énekeljük az igére, az előbb énekelt énekünk a 290-nek a 4-5-6. Versét. Ó, öröm Isten! Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, olyan jó dolog hallani, és meghallani, elfogadni a te adományaidat, ajándékaidat. Olyan jó dolog megtelítődni ennek ízeivel, illatával, mindaz, ami körülveszi a te dolgaidat, és megtapasztaljuk benne, hogy egyszer csak mi magunk is elkezdünk változni, alakulni, mert munkál bennünk a te lelked, és kérünk arra, hogy munkáljon bennünk akkor is, amikor ellene mondunk, amikor a saját fejünk után akarunk menni, és azt gondoljuk magunkról, hogy mindenhatók és erősek és nagyok vagyunk. Te szeretettel figyelmeztetsz bennünket ilyenkor, és visszaállítasz bennünket a realitások világába, de nem hagysz magunkra, mert ezt a világot vetted magadra. Ebben a világban mondtad el az Isten szeretetének titkait. Ebben a világban kell nekünk is, és lehet igaz, tiszta emberséggel élni, és reát figyelni, és látni közeli és távoli célokat, és várni ama nagy pillanatot, nagy órát, amikor majd megérkezel. Így kérünk most előttünk álló esztendőre az útért, kérünk szeretteinkért, hogy együtt tudjunk menni, és hogy őrizd meg bennünket rajta, és hogy ne csak legyünk ebben a világban, hanem tudjunk is valamit mi magunk is létrehozni, teremteni, a te dicsőségedre élni. És most hadd könyörögjünk különösen megszomorodottakért, a katasztrófa sújtottakért, azokért, akik elvesztették szeretteiket, hosszú ideig nem lesz örömük az életben, hogy gyógyíts be az ő sebeiket, és segítsd őket az újrakezdésre. Könyörgünk a mi közösségünkben is a megszomorodottakért, most azokért, akik gyászolnak, akik elvesztették szerettüket. Könyörgünk minden megszomorodottért és gyászolóért is, akiknek ebben az esztendőben kellett megállni, szerettük, mert elmúlt esztendőben kellett megállni, szerettük koporsója felett. De könyörgünk a kicsinyekért, akiknek annyi mindent szeretnénk adni, akikkel annyi mindent szeretnénk elvégezni ebben az esztendőben. Adj hozzá bölcsességet, adj hozzá erőt, hogy tudjunk reájuk vigyázni és a ránk bízott lelkekre, javakra. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat azért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most hallgassuk meg egy ének szót, egy szóló éneket a hirdetések előtt. Köszönjük szépen! Először is hirdetem azt, hogy az elmúlt héten búcsúztattuk Szabó Lajost életének 82. esztendejében. Az igét az 1 Mózes 15-ből vettük, te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, és eltemettetel jó vénységben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család életére, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. A következő, amit hirdetni szeretnék, az alkalmaink ma délután 4 órakor derekas lesz, 5 órakor kisifi, fél hétkor nagyifi, hétfőn 10-kor babamama kör, kedden este 6-kor bibliaóra, szerdán délelőtt 9-kor kézimunkakör, 10-kor bibliaóra, csütörtökön reggel 8-kor reggeli áhítat, pénteken 15 órakor konfirmációs előkészítő, 16.30-kor cserkészet, szombaton délelőtt 10 órakor gyülekezeti hittan, és az imaközösség minden alkalommal továbbra is 9.40-től 50-ig. Nagyon fontos, hogy az Isten tiszteletért, ige hirdetőért és hallgatóért minden alkalommal könyörögjünk. Hirdettem a következőt, szeretnénk tulajdonképpen figyelmeztetni is egy kicsit, hogy kint van a lista, és aki adóigazolást kér, a kint levő listára kérjük, hogy tegyen oda egy jelet, ott van toll, a kiárati asztalon ott van a felsorolás, mert szorít nagyon a határidő, ebben a hónapban ez meg kell adni az APEC-hoz, hogy ez érvényes legyen. Hirdetem a következőt, hogy országosan, ugye, mint tapasztaltuk, megindult az adakozás gyűjtés a szökőár áldozatainak a javára. Mi is gyűjtünk, ma már kitesszük a külön dobozt, de jövő hétre gondoltuk igazán, hogy föl tudjunk rá készülni, és el fogjuk jutatni megfelelő helyre az adományt, és erről a gyülekezetnek be fogunk számolni. Tehát gondoljunk erre, akár ma, akár a jövő vasárnap. És a következőt szeretném hirdetni, illetve majd a Géza hirdeti.
Kedves testvérek, többször említettük korábban, hogy az alkalmakról szokott hangfelvétel esetenként fénykép sorozat is készülni. Most ismételni szeretném ezt, hogy az adventi karácsonyi ünnepélyen a hittanosoktól kezdve egészen múlt vasárnapig terjedő alkalmakról mindegyikről elkészült a CD, tehát aki szeretne a hittanos gyerekének, nagyszülőnek, szülőnek, akár kicsodának ilyen lehetőséget nyújtani, vagy emlékként ezt odaadni, hogyha hangkazettára van szükség, akkor a Szabó Zsolthoz fordulja, most jött be, ott van hátul, ez az apró ember, és ha pedig audio CD-ként, vagy pedig ilyen PC-be dugható CD-ként szeretné megkapni, akkor forduljon hozzám. Hát egy hordozót szeretnénk kérni, amire föl tudjuk írni az információt. Köszönöm szépen.
És ez biztosan nem lesz néma, mert itt jó a technika. A 393. énekünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket, ne csükkedj el, kicsincsereg. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.